Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szerednyei Béla, Jászai Mari díjas színművésszel Osvai Péter beszélget.
Ami a kiúró, és úgy tényleg, amikor az ember úgy megveregeti a saját vállát, és azt mondja, hogy na, ezt nem hittem volna apukám, hogy ezt meg tudod csinálni, az egy van, egy emlékezetes, amikor a Dickens Karácsonyi ének című novellájából a Müller Péter írt egy szüzsét, egy darabot, és a Tolcsvai Laci csinált hozzá zenét, és Müller, a ifjabb Müller Szián, mi pedig a verseket. Isten pénze néven ment, és Gottes Geldre átfordítva, mi ezt egy német felkéréssel játszottuk Németországban. Huszti Péter és én voltunk a két főszereplő. Ugye ez arról szól, hogy a többszörös milliárdos Scrooge pénzember, aki ugye bankázzal foglalkozik, hogy váltókat ad, váltókat vesz, egyszer csak meglátogatja őt a régi üzlettársa, és az álmában elviszi őt különböző karácsonyestékre az életében, és bemutatja neki, hogy mik voltak azok a pontok, amikor máshogy kellett volna neki cselekedni, ahelyett, hogy zsugori volt, ahelyett, hogy a pénzzel. Ez egy nagyon szép Dickens-i történet. És ezt hát a németek imádták. A német nép az egy olyan kicsit, ugye van egy ilyen anekdota, hogy melyik a legrövidebb, vagy a legkisebb alakú könyv, hogy a német viccek könyve. Szóval ők ilyen komoly emberek, és mégis annyira érzelmesek a nézők, lehet, hogy azért, mert ki voltak erre éhezve. Nagyon szépen volt megírva a darab, és a Nagy Viktor remekül megrendezte az előadást. Huszti Péter a felkérés napján azt mondta, hogy ő ezt nem tudja. Ő angol előképzettségű, egyáltalán nem tud németül. Én megmondtam, hogy hát először nem mondok semmit, nézzük meg, hogy mire vagyok képes, és tényleg hát azt tudtam németül, hogy auf Wiedersehen, ez fogalmam nem volt a nyelvről, de hát az angolt azt azért elég jól belém verték ott a gimnáziumban a tagozaton, és próbáljuk meg. Elkezdtük tanulni a darabot, jött egy német korrepetítor, aki tulajdonképpen a kiejtést mutatta, és szépen lassan átfordítottam az egészet magamnak. Tehát dolgoztam rajta egy fél évet, úgyhogy pontosan tudtam, hogy miről beszélek. Körülbelül a nyelvtannal is tisztában lettem, hogy a magyar szöveg és az angol szöveg, illetve a német szöveg egymás fölött volt. Láttam, hogy mik a trükkjei, hogy hol van az ige az angolban középen, a némete mindig a végén. Tehát úgy ilyen bocsinált a német tanulás is volt. Megjegyeztem a szavakat, és aztán megtanultam. Mellém a Huszti Péter helyére egy német színész kapott lehetőséget, és így játszottunk, hogy ő mint született német, és én válaszolgattam neki. Hát ez egy 9 oldalas nagy szerep, és volt egy olyan előadás ki, egyébként remek volt az, hogy ezek a német városok ilyenkor december elejétől kezdve, december 25-ig úgy fel voltak díszítve, akkor pedig nem ma volt a 15 éve. Olyan szép volt mindegyik városban ez a karácsony esti forgattag, ami ott meg volt csinálva. Olyan rend volt, olyan tisztaság, olyan jó ill, ez a fahéj illat meg. Szóval olyan jó, lélekemelő volt ezekben a városokban lenni délutánonként, és este eljátszani ezt a darabot, ami ilyen sírós, nevetős darab. Hát a közönség állva tapsolt, néha sírt ezen a dolgon. Hát Dickens ugye egyik legszebben fogalmazó író. És egyik előadáson láttam, hogy riadt a német kollega a szeme, és néz rám, és azt mondja, hogy németül kérdezett valamit, hogy mi jön. Hát valószínűleg elfelejtette a szöveget, és én mondasultam neki, hogy angolul mi a probléma. És akkor akkor mondta angol, hogy mi a következő. És nekem akkor benne volt a fülembe az ő szövege is, és akkor besúgtam neki. Ja, és utána hálálkod, hogy nem hiszem el, hogy Béla, hogy fantasztikus, hogy ez, hogy te odasúgtam neki. Szóval, talán ez az egy szerep, amit túl azon, hogy a Madárcínházban eljátszottam majdnem 300-szor, túl azon, hogy Kecskeméten épp a tavalyi évadban eljátszottam nem tudom hányszor. Ez az előadás, ez a német előadás, német nyelvű előadás az, amire úgy azt mondom, hogy ők azt se tudták, hogy én ki vagyok. Szóval fogalmuk nem volt, és a vége, amikor kimentem, akkor felálltak, felerősödött, bravóztak, szóval ez olyan volt, hogy ezt én se hittem volna magamról, hogy meg tudom csinálni.
Mondja, hogy többször említette, hogy van 300-szor, vagy 900-szor, vagy hány százszor játszottál. Ugyan mondta azt is, hogy minden egyes alkalommal ugye teljes maximális produkcióra törekszik, de akkor tehát nincs különbség mondjuk a premier meg a 242. előadás között belülről, ez ugyanúgy éli meg, mint ha a legelső.
Látszám. Természetesen nem, mert a premiéren mindig azért sokkal nagyobb a druk. Bár nekem azt kell, hogy mondjam, hogy én az első közönséget szoktam, azt nagyon szoktam figyelni. Többnyire azért alkatomból adódóan vígjátékokat játszom, és ott nagyon fontos az, hogy hol reagálnak, és hogy milyen tempót kell adni a darabnak, hogy ne legyen hosszabb az, ne legyen unalmas, és a poénra minél hamarabb reagáltassuk a nézőt. Tehát én az első közönségnél szoktam jobban izgulni. A premier az tulajdonképpen az egy ünnep. Ez egy olyan ünnep, mint mikor felvesszük a bordót. És akkor az úgy megvan, akkor egy nagyot liheg az ember, és onnantól minden este ugyanaz a, nem mondom azt, hogy izgalom van, de minden este ugyanúgy oda kell tenni az embernek magát a színpadra. Mert nincs az a futballista, amelyik nem rakja minden meccsen oda magát. Szóval az oda kell tenni. Nem kell, hanem az ember azt akarja, hogy hatás legyen, hogy működjön, amit el akar mondani, megértsék, amit elmond. Nem nagyon van. Én a páratlan páros éppen most is játszok, így 31. évben, most lesz két előadás, hát még izgulok is azon, mert a szövegkönyvet már azt tudom hol, hogy megkeressem, hogy felkészüljek rá, hogy tudjuk játszani.
Ön szerint mi kell ahhoz, hogy valaki jó színész legyen? Mitől jó egy színész?
Hát elsősorban ez a bizonyos talentum, ugye, amit nagyon megmaradt bennem annak idején a hittanórákról, hogy azt te megkapod. Azt a talent, te hogy mit csinálsz belőle, amikor elástad, hogy abból mi fog sarjadni. Nagyon sokat kell mellé nagy alázattal tanulni. Nézni embereket, nézni kollégákat, hogy csinálja ő, mik a trükkök, pláne vígjátékban, mik azok a, milyen váltások vannak, ami hatást vált ki a nézőben, koncentrációs képességet elsajátítani, mint egy sportolónál, hogy lehet, hogy meg tudja ugrani 16-án azt a magasságot, de hogyha éppen 22-én van az olimpia, és akkor nem jön ki, akkor nem jó a sportoló. Tehát itt az időzítés, a forma időzítést is meg kell tanulni. Ez az összesnek az összetevője, az a tehetség alap, azon nem lehet túlmenni. Nagyon sokat lehet tanulni, tehetségtelen ember tud tanulni, rengeteg, és le is kopik aztán a pályáról, mert de általában a főiskolára sem nyer már felvételt. Aki meg főiskola nélkül kerül fel a felszínre, az általában mindig tehetséges. Lehet, hogy csak részben, de tehetséges, mert azért került oda. Úgyhogy így aztán úgy együtt, egy csomó mindennek az együttese. A sok tanulás, a szorgalmas tanulás, az időzítés, a szerencse, nevezzük szerencsének, nevezzük isteni útnak, én inkább annak neveztem mindig is, mert valahogy ha bajok, meg hullámvölgyek voltak, mert persze voltak azért itt is a színházban, amikor hirtelen nem én kaptam azt a szerepet, amit akartam volna kapni. Fiatalabb koromban, hogy elkezdtem gondolkozni, akkor most pattogunk, ide megyek, oda megyek, aztán végül is az igazgatóval való beszélgetésem megnyugtatott, hogy nem maradja, csak nincs itt semmi baj, csak most éppen így jött ki a lépés. És aztán úgy azt mondtam, hogy megvonom a vállam, hogyha éppen nem én vagyok, mert valamit ezzel úgy is akar az ég, hogy én most ezt ne kapjam meg, és akkor ezt nem kell nekem csinálni. És akkor egy ilyen nagy lelki nyugalommal tudtam elengedni, ami nagy dolog, mert nagyon sok kollega nem tudja elengedni, és elkezdtem foglalkozni a szabadsággal, elkezdtem vitorlázgatni, elkezdtem... Később már azt is észrevettem magamon, hogy már direkt csinálom azt, hogy mikor hívnak meg, akkor inkább nem megyek, és akkor egy ilyen vákumot alakítjuk ki magam körül, hogy hát milyen régen nem láttok, akkor hívjuk már. És akkor az olyan jó volt, mert akkor tudtam, hogy most tényleg kíváncsiak rám, nem csak mert állandóan minden este ott van. És nagyon jó volt az is, hogy a saját színházamban is, hogy mindig úgy hagyott engem a Jóisten, úgy szépen félre húzódva lenni, és utána bebizonyosította a igazgatósággal és a nézőkkel, hogy hát hiány van irányomban, és akkor mindig vissza kerültem, tulajdonképpen töretlenül tudtam ott lenni a mai napig. Az összes ilyen kis kátyút át tudtam vitorlázni.
Van olyan szerep, ami az álmai között szerepel, és még nem, amire nagyon vágyik, hogy hú, hát az nagyon jó lenne.
Nincs, sose volt, nincsen. Egy olyan szerep álmom volt, és van, illetve most már csak rendeztem, ami nem tudtam, hogy ez valaha szerepálom lesz, mert a főiskolán, mikor az ember a szerepálmait keresgéli, sose egyetlen szerepálmom se jött be. De nem, talán azért, mert annyira nem is volt. Tehát ilyet akartam én játszani, a főiskolán egy Merkúció, amik így nagyon pofán vágnak, vagy mit tudom én, Cyrano, ami lelkileg nagyon hasonlít. De hát egyrészt alkatilag, kettő pedig a színházaknak van egy hierarchiája, nem igazán tudja az ember ezeket megkapni, meg különösen úgy, hogy én egy ilyen nagyon furcsa helyzetbe kerültem most a Madácsba, mert amikor én sorbáltam annak idején a Madács színházban, és olyan magasságokban, ahol a Huszti Péter, a Mensáros László, a Stanka István, sorolhatnám tovább, Sota Érén, Márkus László voltak, olyan magasságokban levő művészeknél álltunk mi a sorba fiatalok. És most pedig mi állunk a sorba a fiatalok mögött, mert a színházban történt egy generációs váltás, miután zenés színház lett, és elkezdett műzikeleket játszani, ami kétségkívül nem középkorú műfaj. Tehát ott fiatalok táncolnak, énekelnek, szaladgálnak, szeretik egymást, nagyon profi módon, azt kell, hogy mondjam, tehát így nézni is jó, és akkor egy-egy műzikelbe beleférünk, még így is azt kell mondani, hogy a legszerencsésebb vagyok a régi prózai társulatból, mert olyan musicalt hozott ki a színház, amiben Artúr király van, és én vagyok Artúr király, olyan musicalt hozott ki a színház, ami a producerről szól, és én voltam a producer, tehát a szerencse az itt is mellém szegődött, nevezzük szerencsének, de hát tudjuk, hogy miről van szó, így mindannyian. Úgyhogy most is sorba állunk. Tehát nincs az, egy pillanatra is meg lehet kapaszkodni, és hát valószínű, ha Jóisten ezzel is akar velem valamit, hogy nem, neked nem kell megérkezni, te csak mindig legyél úton.
Rendezés, ugye, az hogy kezdődött a rendezés?
Nagyon furcsa. Rengeteg ötletem volt mindig, és az ötletemet azt nem rejtettem végig, hanem mindig odaültem a színházba, és úgy mondtam az ötletet a éppen rendezőnek. És aztán egyszer csak a Szites Tamás felkért, hogy menjek vele a főiskolára tanársegédnek. És ott harmad évben én csináltam egy vizsgát a növendégekkel, ami hát ugye az Audrey színpadon kicsi költségvetéssel ment, és én csináltam a díszletét neki, És hogy mit lehetne játszani, a Kocsák Tibi írt egy gyönyörű zenét, az Anna Karenina és a Miklós Tibi gyönyörű dalszövegeket, és ezt én a főiskolán a tanulókkal vizsgára vittem az Odri színpadon. Saját díszletben, nem is tudom, hogy mennyibe került, hát nagy örül, borzasztó, népszerű voltam a tanári karban, vagy ilyen olcsó, még nem csinált díszletet. Nagyon látványos volt, nagyon jó ötletem volt akkor. Olyannyira, hogy ez a vizsga aztán a vizsgán megkeresett az Egri Színház akkori rendezője, és azt mondta, ez mindenképpen így, ahogy van, az egész rendezéstől megvásárolná, és Egerbe rendezzem meg ezt az egriekkel. Így történt, Egerben lehívtam a Madách Színház vezetést, ők lejöttek, megnézték az Egri bemutatót Kerényémre, abban a pillanatban azt mondta, hogy jó, akkor ezt így egy az egybe felhozzuk a Madácsba. A díszletet picit változtattam, kicsit gazdagítottam, mert azért mégis a Madách egy nagy színház, és tulajdonképpen a mai napig repertoárom van, még tavaly is ment belőle 3 előadás. Így indult el. És ezek után az Imre kivitt engem a nézőtére, és ott, mint a Duna jegén annak idején a királyokat, ott felemelve az egész társadat engem rendezővé avatott. Hát így volt a rendezés. A nézőtér, illetve a nézők között a színház aulájában. És rögtön kaptam egy második lehetőséget, a Black Comedy, azt is viszonylag jól megcsináltam, és aztán úgy folyamatosan elkezdtem rendezgetni. Cseke Péter, akivel játszottuk a illetve játsszuk a mai napig a Páratlan Párost. Nagyon szoros kollégai viszonyban voltunk a Madách Színházban, nem túlzás azt mondani, hogy baráti viszonyban, és amikor ő pályázott és megkapta a Kecskeméti Színház igazgatói állását, akkor ott hívott, és a mai napig minden évben lemegyek, és egyet, ha sikerül, akkor rendezek ott is. A színész rendezőknek van egy ilyen tulajdonsága, hogy szeretik a színészek a színészrendezőt, mert nem tud olyat kérni tőlük, amit ők nem tudnak megcsinálni, meg pontosan tudja, hogy mi az, ami fog menni, és mi az, ami nem fog menni, úgyhogy ezzel is meg vagyok elégedve, de nem akartam ez lenni, csak hát így sikerült ez a mondjuk azt, hogy véletlen, de hát én tudom, hogy nem véletlen.
Melyik kíván nagyobb úgy érkezem, hogy melyik kíván több vért az embertől, a rendezés, vagy a színészkedés, a színészi művészet?
Mind a kettő más. Mind a kettő más. Rendezés igen. Rendezés igen. Tehát amíg mint színész az ember hanyat tud dőlni, abban a pillanatban, amikor a szöveget már elsajátította, körülbelül már tudja egy bizonyos kor után, hogy nem nagyon van olyan kérés a rendezőtől, amit ő nem tudna megcsinálni technikailag, vagy a lélekből, vagy vegyük bárhogy, akkor már úgy hátra lehet dőlni. A rendezőnek akkor kezdődik, tehát mikor elindul a nagyon sok mindent, mint egy gyárigazgató úgy kell viselkedni. A színész az végzi a saját feladatát, csak magára koncentrál, a rendező viszont mindenre. Tehát a jelmeztervezőtől kezdve a darab bemutatási időpontjaira, hogy lehet egyeztetni azt faszinéz, hogy ezt. Tehát mindenre oda kell. Egy ilyen nagy komplex figyelem, pontosan időben odarakni a színésznek, amit kér. Komplexebb sokkal a rendezés, és hát természetesen mind felelősség sem kevesebb.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és magánéletében, munkájában további sikert. Isten áldását kell.
Úgy legyen. Amen.
Szerednyei Béla, Jászai Mari Díjas színművésszel Osvai Péter beszélgetett.